25. fejezet. A batáviaiak! Fordult Figulus a gerinc felé, mintha azt várná, hogy az üldöző lovasok bármelyik pillanatban felbukkanhatnának. Aztán ismét a kifulladt centúrióra nézett. Látod, mennyien vannak, uram? Kátó mély levegőt vett, mielőtt válaszolni tudott volna.
Egy osztagnyian, nem többen. Helyre jönnek. Szólj az embereinknek, hogy rejtőzzenek el.
Figulus még egy utolsó pillantást vetett felfelé az ösvényen, aztán megfordult, hogy kihagyja a parancsokat. Halkan beszélt, mintha attól tartana meghallják a batáviaiak. A légionáriusok sietve lehúzottak az ösvényről, szétszórodva a két oldalt növő magas fűben és satnyabokrok között. Miután kissé eltávolodtak az úttól, kardjaikat és tőreiket előhúzva lekuporodtak a földre. Csak Kátó és Figulus maradtak az ösvényen. A centúrió két rét görnyedve próbálta kifújni magát.
Rajtuk ütünk, uram? Kérdezte Figulus.
Kátó úgy pillantott fel az optióra, mintha az megőrült volna.
Nem. Ha nem muszáj, akkor nem. Nem éri meg a kockázatot. Túlerőben vagyunk, uram.
Lovon ülnek és jobban fel vannak fegyverkezve. Esélyünk sem lenne ellenük. Figulus vállat font.
Talán lenne, ha itt az ösvényen ütnénk rajtuk. A lovak cipelhetnék néhány emberünket.
Ebben a mocsárban több baj lenne velük, mint amennyi hasznukat vennénk.
Ez esetben, uram, mosolyodott el Figulus, megehetnénk őket.
Kátó elkeseredetten megrázta a fejét. Nem sok választja el őket attól, hogy rájuk találjanak és végezzenek velük, de az optiója csak az evésre tud gondolni. Még egy utolsó lélegzetet vett, majd kiegyenesedett.
Amíg lehet, elkerüljük a harcot, érthető?
Igen, uram.
Én az ösvény egyik oldalára megyek, te a másikra. Rejtőzzetek el, és maradjatok csendben, amíg más nem mondok.
És mi lesz, ha észrevesznek minket, uram?
Ne tegyetek semmit, amíg parancsot nem adok. Semmit. Figulus bólintott, majd megfordult, és a hosszú fűszálakon áttörve az embereihez rohant, szétszórt esőcseppeket hagyva a nyomában. Kátó gyors pillantást vetett utána, és látta, hogy emberei, miközben rejtek helyet kerestek, néhány helyen letaposták az ajnövényzetet. De már túl késő volt bármit is tenni ezzel ellen, ezért Kátó rohanvást elindult, hogy csatlakozzon az embereihez. Az egyik magas nád csomó még mindig mozgott jelezve, hogy néhányan továbbra is a rejtek helyüket rendezgetik.
Nem ocorogjatok már, a fene essen belétek, kiáltott oda nekik Kátó.
A nádcsomó barna buzogányai gyorsan mozdulatlanná váltak, miközben Kátó keresett magának egy helyet két embere között, és fél térdre ereszkedett, majd tölcsért formált a kezéből.
Figulus!
Az ösvény túloldalán nagyjából 30 lépésnyire egy fej bukkant elő.
Uram!
Ne feled, mit mondtam! Ne tegyetek semmit, amíg parancsot nem adok! Rendben!
Figulus ismét a földre lapult, míg Kátó még egyszer végig pillantott a szökevények csapatán. A közelében maroknyi ember hasalt, és a fülüket hegyezték, hogy meghallják a közeledő batáviaiak első hangjait. Kátó is félrehajtotta a fejét, és miközben hallgatozott, azon kapta magát, hogy imádkozik. Azért fohászkodott, hogy a lovasok elveszítsék a nyomot, és más irányba indulva keresgéljenek tovább. Nevesen lüktető szívének ritmusa a fülében dobolt, ezért alig hallott valamit. Az eső tovább szitált, halkan megtelepedve a növényeken. A komor köd eltakarta az eget. Semmi sem moccant. Az idő lassan telt, miközben a szökevények egyre nyugtalanabbá váltak. Mikor Kátó már kezdte azt hinni, hogy a batáviaiak elvétették a nyomot, lószerszámok csilingelését hallotta. Aztán paták halk dobogása hangzott fel. Körbenézett az emberein, és dühösen látta, hogy néhányan a fejüket felemelve a hangok felé fordulnak.
A földre!
Suttogta dühösen, mire a fejek eltűntek szem elől. Kátó utolsóként lapult a földre, nekipréselve magát a puha, tőzeges talajnak. Az ösvény felé fordult, és kardja markolatát keményen szorítva várakozott. A szíve úgy dübörgött, akár egy dob, az izmai pedig annyira megfeszültek, hogy a lábai remegni kezdtek, és semmit sem tudott tenni ellene. A nyírkos levegőben tompa, kemény torok hangok hallatszottak, amíg egy éles hang el nem hallgattatta a batáviaiakat. Csend szállt alá, amit csak a lovak halk mocorgása tört meg. Kátó rájött, hogy a felderítők parancsnoka megállt és prédái jeleit keresve hallgatózik. Egy ideig csak a természet hangjai hallatszottak, Kátó pedig, akit rendszerint megnyugtatott az eső lágy ritmusa, már alig tudta elviselni a nyomasztó várakozást. Legszívesebben felugrott volna parancsot adva a rohamra, inkább, mint hogy tovább tétlenkedjen, de ehelyett a fogait csikorgatva ökölbe szorította a kezét, fájdalmasan belemélyeztve körmeit a tenyerébe. Remélte, hogy Figulusnak erősek az idegei és ellenáll a késztetésnek. Az Optiónak a vérében volt a harc, és Kátó nem tudta, mennyire képes Figulus féken tartani heves, kelta természetét. A batáviai parancsnok végül parancsot kiáltott, mire a járőrcsapat elindult az ösvényen, alig 10 lépésnyire léptetve el Kátótól, aki próbált mozdulatlanul feküdni és olyan halkan lélegezni, ahogyan csak tudott. A paták dobogásából nyilvánvalóan hallatszott, hogy pár lovast előre küldtek, majd a főcsapat is beléptetett a mocsárba. A Fortuna istennő, ma kegyes hozzájuk, a batáviaiak elügetnek mellettük, anélkül, hogy észrevennék őket. Kátó gyorsan imádkozott az istennőhöz, és felajánlott neki egy hajító dárdát ajándékként, ha sikerült túlélnie ezt a rémálmot. A pata dobogás lassacskán eltávolodott. Ekkor kiáltások hallatszottak. Kátó izmai megfeszültek, készen arra, hogy amint észreveszik őket, a batáviaiakra vesse magát. Aztán hirtelen ráeszmélt, hogy üldözőik mindenképp át fognak látni a szánalmas cselfogáson. A nyomok, amelyek a lovasokat ide vezették, hirtelen véget fognak érni, ami a felderítőknek csak egyetlen dolgot jelenthet. Most már bármelyik pillanatban. Kátó mozgást látott a szeme sarkából, ezért lassan balra fordult. Az egyik lovas lesétált az ösvényről, majd Kátótól alig 6 lábnyira megállt, és a tunikáját felemelve meglazította a nadrág és zsinórját. A férfi mormogott, aztán az eső halk hangjait mély csobogás nyomta el. Végül a hang hirtelen elhallgatott. Kátó látta, hogy a férfi előre hajol, majd száját kiáltásra nyitva gyorsan megperdül.
Kapjátok el őket! Üvöltötte Kátó, miközben felpattant a földről. Gyerünk, kapjátok el őket!
A közelében álló férfi egyik kezével a kardja után nyúlt, még a másikkal továbbra is a férfiasságát tartotta. Kátó rávetette magát a batáviaira, és pengéjét a hasába mélyeztve a földre lökte. A felderítő széttárt karokkal elterült a magas fűben. A légionáriusok piszok borította alakjai felemelkedtek, és a döbbent lovasok felé rohantak. Kátó az ösvény túloldalán megpillantotta Figuluszt és embereit is. A batáviaiak vezetője igazi katonához híven gyorsan felocsúdott, és karddal a kezében parancsokat üvöltött. De már késő volt a parancsokhoz. Körülötte minden zűrzavarba torkolt. A sár szinte forni látszott a dühöngő összecsapástól. A felderítők erejüket megfeszítve próbálták visszanyerni uralmukat rémült hátasaik felett, miközben az életükért küzdöttek. Habár a légionáriusok túlerőben voltak, és a meglepetés ereje is mellettük szólt, csak rövid pengéket forgattak, míg ellenfeleik sisakot és páncélinget viseltek, ráadásul pajzsok is védték őket, hosszú kardjaik pedig halálos sebeket osztva lendültek a körülöttük tolongó védtelen testek felé. Kátó villanást látott a szeme sarkából, és épp csak sikerült elhajolnia a penge elől, ami áthasított a levegőn pontosan ott, ahol egy pillanattal korábban még a feje volt. Érezte a levegő mozgását a fejbőrén, hogy a kard elsüvít fölötte. Miközben felpillantott a férfira, aki megpróbálta megölni, orrát betöltötte a lovak átható szaga. A felderítő a vágás lendületétől félre billent a nyerekben, és mielőtt visszafoghatta volna a pengét, Kátó lecsapott a könyökére, tompa recsenéssel szétzúzva az izületet. A germán felüvöltött, és a kard kicsúszott a tehetetlen ujjai közül. A köpenyét kezek ragadták meg, és lerángatták a sárba, majd eltűnt a kardcsapások vihara és a saját lovapatája alatt.
Éljétek meg őket!
Harsogta túl Figulus az egymáshoz csattanó fegyverek, rekett kiáltások és éles nyerítések hangzavarát.
Éljétek meg mind!
Az egyik légionárius a bajtársaitól nem fért oda a felderítőhöz, ezért inkább a ló nyakába mélyeztette a törét. A sáros ösvény alatti fényes, fekete bőrön vérpatak csorgott alá. A felderítő látta, mit művelnek a lovával, ezért dühött üvöltéssel meglendítette a kardját, és felhasította egyik támadója nyakát, elvágva a gerincet. A férfi feje a vállára billent, és a sebből forró vér tört elő.
Ne hagyjátok elmenekülni őket! Kiáltotta Kátó,
és új ellenfelet keresve gyorsan körbenézett. A batáviaiak közül többen is a földre kerültek. Egyikük a lova alá szorult. Az állat patája a levegőt csépelték, ahogy próbált ismét lábra állni, mit sem törődve gazdája fájdalmas üvöltésével. Kátó elindult, hogy megkerülje a hátastám, ekkor felbukkant előtte a batáviai parancsnok fekete tarajos sisakja. A férfi szemei összeszűkültek. Kátó láttam, felemelte a kardját, hogy végezzen a centúrióval. Abban a pillanatban azonban, amikor a penge lecsapott, a parancsnok lova megbotlott és a csapás céltévesztett. A germán ráüvöltött a hátasára és megrángatta a kantárt, hogy Kátó felé fordítsa az állatot, ám egy pillanatig a hátát mutatta a rómainak. Kátó azonnal előre vetette magát és a tunikáját megragadva igyekezett lerángatni a lovas tanyerekből. Csak hogy a batáviai parancsnok a combjaival megszorította a nyerget, és sikerült megőriznie az egyensúlyát. Ekkor egy másik római megragadta a bal karját, és a másik irányba húzta. A germán azonban ismét visszanyerte az egyensúlyát, és a következő pillanatban átvágta a légionárius karját. Miközben bajtársa felüvöltött, Kátó összeszorította a fogait, és a kardját a lovas hátának alsó részébe döfte. A penge átszakította a láncinget, és a gerincbe mélyedt. A batáviai lábai azonnal elernyedtek, a férfi pedig tehetetlenül lecsúszott a nyerekből, és karjaival hadonászva az ösvényre zuhant. Kátó előrelépett, elvágta az ellenfele torkát, majd lekuporodva utat tört magának az ösvényen a mocsár széle felé. Te! Ragadta meg az egyik embere karját, és további katonákat keresve körbenézett. Ti ketten! Gyertek velem! Miután a kis csapat kihátrált az összecsapásból, Kátó a mocsár széléhez vezette a társait. Sorakozzatok fel az ösvényen! Ne hagyjátok, hogy bárki is kijusson! A katonák bólintottak, és harcra készen felemelték a pengeiket. Az ösvényen valamivel lejjebb az összecsapás a végéhez közeledett. A légionáriusok kezdtek felülkerekedni. Csak 6 batáviai maradt életben, akik továbbra is lóháton ülve, egymás hegyén hátán tolongva hárították sorra a körülöttük óvakodó, könnyű fegyverzetű támadók rövid pengéit, melyek a közelükbe kerülő emberek és lovak felé döftek. Kátó azonnal átlátta a veszélyt. Amint a lovasok rájönnek, hogy egyetlen esélyük a menekülés, rendezik a soraikat és megrohamozzák a légionáriusokat, hátasaik puszta súlyával és lendületével törve át rajtuk. Ne csak álljatok ott, üvöltötte Kátó. Figulusz! Végezzetek velük! Egy pillanattal később az egyik felderítő csatakiáltást harsogott, amit a társai is nyomban átvettek. Aztán a 6 lovas hátra rúgott a sarkával, és magasra emelt karddal előre rontottak. A közelükben álló légionáriusok szétszórodtak, nem kockáztatva meg, hogy eltapossák őket. A többiek jóval megfontoltabban oldalra húzottak felkészülve, hogy lesújtsanak a mellettük elvágtató lovasokra. A batáviaiak nem törődtek az útjukból félre ugró légionáriusokkal, menekülni akartak, és nem állt szándékukban reménytelen küzdelmet vívni ebben a hatalmas, világvégi mocsárban. Ezért jókora ovális pajzsaik mögé húzódva vágtára ösztökélték lovaikat. A keskeny ösvényen csak 2 fértek el egymás mellett, ezért a lovasok lelassultak, ahogy egymást lögdösve próbálták rendezni soraikat. A legvakmerőbb légionáriusok ekkor azonnal előre vetették magukat, és pengéiket a lovak oldalába, vagy a lovasok lábába, a bőrnadrág és a csizma közötti csupasz részbe mélyeztették. Az egyik lovat orpaszon döfték, mire keresztbe fordult az ösvényen, elállva a mögötte vágtató másik 3 ló útját. Azok nekirohantak és az oldalára lökték a sebesült állatot. A lovas az utolsó pillanatban vetette magát a levegőbe, majd hangos puffanással a földre zuhant, egyenesen egy csapat légionárius lába elé. Azonnal végeztek vele. A 3 másik lovas kétségbe esetten próbálta visszanyerni az uralmat a hátasaik felett, hogy kikerüljék a sérült állatot, de már túl késő volt. A lendületük elveszett, és a légionáriusok körülfogták, majd a nyerekből lerángatva lemészárolták őket. Kátó csak homályossal látta a kavarodást, mivel tekintetét a rohamot vezető 2 batáviaira szegezte, akik továbbra is elszántan vicsorogva, tágra nyílt szemekkel vágtattak előre. A centúrió észrevett egy lovassági kardot a közelben, felkapta a fegyvert, amelynek a súlya és a hossza különösnek tűnt a rövid kard forgatásához szokott kezének. Érezte, hogy a 2 oldalán álló emberei hátrább húzódnak a feléjük vágtató lovasok láttán. Maradjatok a helyeteken! Ne hagyjátok elmenekülni őket! Egy pillanattal azelőtt, hogy a batáviaiak rárontottak volna, Kátó felemelte a kardot, és a hegyét a közelebbi ló csillogó szügyére szegezve felkészült az összecsapásra. A ló belerohant a pengébe, ami átdöfte a bőrt, felhasította az izmokat, és belemélyedt a szívbe. Kátó az egész test súlyával nekifeszült a kardnak, ám az összecsapás ereje így is oldalra lökte. Az ösvényt szegélyező magas fűbe zuhant, a levegő is kipréselődött a tüdejéből. Az ütéstől vakító fehér fény villant át a fején, ami aztán örvénylő szikra felhővé változott. Ám lassan az is tova tűnt, Kátó előtt pedig felderengett a sötét fűszálak szegélyezte, szürke égbolt. Nem tudott levegőt venni. Kitátotta a száját, és erejét megfeszítve lélegezni kezdett. A fülei zúgtak, ezért, amikor Figulus aggódó arca föléje hajolt, nem értette az Optió szavait. De, ahogy a zúgás elhalkult, a szavak is gyorsan érthetővé váltak.
Uram! Uram! Hallasz engem, uram?
Ne! Zihált a Kátó, és megpróbált ismét levegőt venni.
Ne! Mit ne, uram?
Ne üvöltözz már az arcomba!
Figulus elmosolyodott, majd körülfogta Kátó vállát, és segített neki felülni. Az ösvényt holttestek és vérfoltok tarkították. Néhány ló mozdulatlanul hevert, míg pár még erőtlenül vonaglott. A többi gazdátlanul elvágtatott. Csak egy maradt az ösvényen, orrával a batáviai parancsnok holttestét bögdöste.
Az utolsó,
fordult Kátó az Optió felé.
Elmenekült. Egyenesen a légió felé tart még hozzá, olyan gyorsan, mint maga Mercurius.
A fenébe. Hány embert veszítettünk? Figulus mosolya tova tűnt.
A csapat egy harmadát, talán a felét?
Meghaltak, vagy megsebesültek.
A sebesültek közül néhány hamarosan meghal, vagy hátramarad. A kettő ugyanaz.
Ó.
Kátó hirtelen nagyon fázni kezdette, hogy mindig most is úrrá lett rajta a csata utáni ijegység. Egész testébe reszketett.
Gyere, uram, mondta Figulus, kelj fel. Szedjük össze a zsákmányt, aztán keressünk valami biztonságos helyet, ahol sötétedésig megpihelhetünk.
Na és azután, tűnődött Kátó hangosan. Figulus elvigyorodott.
Azután sütünk egy kis lóhúst,